Köszöntöm a kedves hallgatókat, Bácsfalvi András vagyok. Ez pedig a Védelmi Vonalak, a Banki Kontrollfunkciók podcastja. Célom a compliance, a kockázatkezelés, a belső ellenőrzés és a bankbiztonság aktuális trendjeinek, lehetséges jövőjének felvázolása. Meg szeretném azt is mutatni, hogy a szakma kréméhez tartozó kollégáim nem csak vérprofi szakemberek, de színes egyéniségek is. Vendégeim minden esetben olyanok, akik a maguk szakterületén nagyot alkottak, munkájukkal hozzájárultak a prudens banki működéshez és a pénzintézetekbe vetett bizalom növekedéséhez. A mai vendégem Ragó István. István a Magyar Bankszövetség Bankbiztonsági Munkabizottságának, valamint a Kiber és Információbiztonsági Munkacsoportjának az elnöke, 2022. decemberétől a Raiffeisen Bank ZRT biztonsági vezetője. Informatikai belső ellenőrként kezdte a szakmai karrierjét a K&H Bankban, majd a Posta Bankban. Ezt követően információbiztonsági szakértőként folytatta a Raiffeisen Bankban, ahonnan Chief Information Security Officerként köszönt el, hogy az Erste Bank Hungary-nél a Chief Security Officer munkakört töltse be, majd később emellett az Erste Group Bank AG Group Digital Security vezetője volt. Szia István, köszöntelek a Védelmi Vonalakban.
Szia András, örülök, hogy beszélünk.
A bankszektor megélt már nagyon sok mindent, nincs ez másképpen a fizikai vagyonvédelem, fizikai biztonsági terület vonatkozásában sem. Voltak rablási hullámok, tüntetések, és a lezárás alatt is biztosítani kellett a nyugodt és bankbiztonsági szempontból is megfelelő üzemeltetést. Mit gondolsz, milyen kihívások előtt áll még a szektor? Mi lehet a következő nagy feladat?
A fizikai vagyonvédelem vagy a fizikai biztonság szempontjából szerencsére Magyarországon most nincsenek nagy ügyek, úgymond. A mostani feladataink azok arra fókuszálnak, hogy hogy tudunk jobbak lenni, hogy tudunk fejlődni, például a digitalizációban. Ezt nehezen lehet talán összekapcsolni egy külső hallgatónak, hogy a fizikai biztonság az hogy digitalizálódik, de az IoT-k, a dolgok internete, különböző eszközök, amelyek már az internetre vannak kötve, a videófeldolgozás automatizálásával, mesterséges intelligencia bevonásával abszolút lehet egyszerűen egy másik szinten végrehajtani ugyanazokat a feladatokat, jobb minőségben, esetleg költséghatékonyabban. Ez egy olyan kihívás, ami szerintem még a szektor előtt áll. Ez elindultak, már vannak eredmények, de itt még bőven van tere a fejlődésnek.
Milyen tapasztalatokat és tanulságokat hozott a Covid a pénzintézetek életében biztonsági szempontból? Itt gondolok elsősorban arra, hogy hirtelen, és valószínűleg ez összefügg a fizikai biztonsági felvetéseddel is, hogy egész egyszerűen online költöztünk, online vásárolunk ruhát, online nézünk tévét, már el sem megyünk moziba se, online udvarolunk egymásnak, online bullyingoljuk egymást, most már egy jó ízű veszekedés se tud lenni élőben, és ezt a Covid nyilván nagyon felgyorsította. Hogyan látod ezt biztonsági szempontból, mekkora változást jelent nektek?
Elképesztő. Nyilván a tragédiája mellett a Covid az gyorsítósávra tette, nem csak a bankokat, általában a mindennapjainkat. Az első kihívás mégis az volt, hogy tudunk egyik napról a másikra szembenézni egy új helyzettel? Hogy tudjuk a folyamatainkat fenntartani? Hogy tudunk ügyfeleket kiszolgálni? Mennyire vagyunk ellenálló képesek, úgy vagy reziliensek? A bankszektor nem volt egyedül, hogy mindenki, mindannyian ezt csináltuk. Elképesztő egyrészt teszt volt számunkra, és azért a bankszektor úgy Magyarországon, mint nemzetközileg is, ezt nagyon jól megoldotta, felkészültek voltak az intézetek, a pénzintézetek erre, kiszolgálták folyamatosan az ügyfeleket, viszont fókuszba helyeztet azt, hogy igenis bármikor történhetnek ilyen Black Swan események, amire nekünk kell gondolnunk, és föl kell készülni, békeidőben kell arra készülni, hogy egyszer majd ez előáll. Ezt eddig is tudtuk, vagy korábban is tudtuk, a szakma ezzel foglalkozott, de ez egy olyan éles példa volt, ami mindenki a saját bőrén érzett. A másik rész ez a digitalizálás általában a mindennapjainkat, az ügyfelekét is, abszolút egyetértek veled, az, hogy egyik napról a másikra átmentünk online-ba, ezelőtt a bűnözők sem tértek ki, ők is átmentek online-ba, úgyhogy az a része is felgyorsult az életünknek, és nekünk is, mint a bankszektornak, de az ügyfeleknek is fel kellett venni ezt a tempót.
És ugyanakkor én azt tapasztaltam annak idején, amikor azon gondolkoztunk, hogy oké, de egy treasury-t
hogy a csudába költöztessünk otthonra. A rögzített telefonoktól kezdve a jogosultságokon át, tehát azért ez ugye nyilván egy viszonylag komplex dolog, de mégis azt az érzetet hagyta meg bennem, hogy azért nem teljesen véletlen, hogy az ember az evolúció csúcsa és nem a pézsmapocok. Tehát egy egészen elképesztő alkalmazkodó képességünk van, és az, amit éveken keresztül lehetetlennek, azt majd esetleg egyszer, a nem tudom mikor tudjuk megoldani, gondoltuk, azt hónapok alatt megugrottuk.
Sőt, volt, akik hetek alatt sikerült. Igen, abszolút, ez a szükség nagy úr.
Igen.
Tehát, hogy itt meg kellett oldani azt, amiről azt gondoltuk, hogy soha nem fogunk ilyen döntés előtt állni. És tulajdonképpen mindenki ezt meg tudta oldani, nyilván köszönhetően az addigi infrastruktúrai fejlesztéseknek, amik voltak, de abszolút, tehát, hogy a saját magunk árnyékát is át kellett ugranunk, de nem volt választás. Meg kellett tenni. Én láttam nagyon sok embernek, nagyon sok kollégának a szemében, hogy maga is alig-alig hiszi, hogy wow, amikor kell, amikor össze kell fogni és meg kell oldani feladatokat, akkor elképesztő energiákat tud megmozgósítani egy társaság.
Igen, és így persze utólag akkor nagyon nehéz volt, de ez egy jó tapasztalat, hogy azért, ha kell, akkor oda tudjuk tenni. Említetted a bűnözőket, hát ne maradjon ki a csalás megelőzési terület sem. Az átalakuló elkövetési módszerek alapján jól látszik, hogy a visszaélék célkeresztjébe az ügyfelek kerültek a bankok helyett. Hogy látod, meddig kell a banknak megvédeni az ügyfeleit? Mi az, amit a bankoknak meg lehet, és mindenképpen meg is kell tennie az ügyfél pénzének és a szektorba vetett bizalom védelmének érdekében?
Ahogy az előbb is beszéltük, a bűnözők is online módszereket kezdtek alkalmazni, és nem csak azok a bűnözők, akik már korábban is ezen a pályán mozogtak, tehát adathalász támadások, ugye azok már hosszú évek óta voltak, azt megelőzően is, akkoriban ez jellemzően külföldről jött, és könnyen észre lehetett venni. Ugye nem helyes magyarsággal megírt e-mailek, nagyon könnyen észrevették az emberek, és észlelték, hogy valami nem korrekt. A Covid-ra egy időben az is bejött viszont, hogy a helyi bűnözők is elkezdték alkalmazni, akik már jól beszélnek magyarul, már nem olyan könnyű észrevenni, hogy valami nem stimmel, és ebben az erre való felkészülésben, vagy védekezésben kifejezetten közösen kell működni az ügyfeleknek és a bankoknak. Az első természetesen az, hogy segítünk az ügyfeleknek edukációval, hogy hogyan tudják észlelni ezt a dolgot, hogy említsek erre egy konkrét példát, ami egy friss történet tulajdonképpen. Elindult egy Kiberpajzs nevű program, ami eredetileg a Magyar Nemzeti Bank és a Magyar Bankszövetség kezdeményezése. Kifejezetten arról szól, hogy hogyan tudjuk a magyarországi ügyfeleket felkészíteni erre, hogyan tudjuk edukálni őket nagyobb hatékonysággal, mint külön-külön az egyes pénzintézetek. És ehhez a kezdeményezéshez csatlakozott azóta nagyon sok egyéb szervezet is, az Országos Rendőrfőkapitányság, Igazságügyminisztérium például, hogy csak kettőt említsek. Ez egy nagyon erős közös összefogás, és kifejezetten mainstream üzeneteket szeretnénk megfogalmazni az ügyfelek számára. A másik az, hogy a bankok is fejlesztik a saját csalás megelőzési eszköztáraikat, folyamatosan elemzik azokat a tranzakciókat, amelyeket az ügyfelek vagy az ügyfeleknek látszó csalók kezdeményeznek, és így próbálják megakadályozni azokat a csalási eseményeket, amelyek sajnos egyre jelentősebb számban előfordulnak.
Az is látszik az általad említetteken túl, vagy talán azt még jobban árnyalva, mert ugye mondtad, hogy most már akik eddig nem ezzel foglalkoztak, azok is megjelentek ezen a csalói fronton is, hogy a fraud jellegű visszaélések eltolódtak az informatika irányába, és amit még tényleg aláhúznék, hogy most már nem a rosszul megírt levél van, amit nem tudom én, Nigériában valaki megírt, aztán a Google Translate csinált vele valamit, hanem egyrésztről jól képzett informatikusok ülnek a másik oldalon is, tehát már azért egy intellektuálisan nagyobb kihívás. Másrészt, hogyha ez a fraud mondjuk az ügyfeleket támadó és mondjuk egy call centert szimuláló, akkor azok valószínűleg valódi volt call centeresek által kiképzett, tényleg jó szöveget nyomó, a valószínűségnek a nagyon erős látszatát keltő bűnözők. Hogyan kell szerinted ezekkel a trendekkel fejlődnünk? Hogyan tudjuk felvenni az egyre képzettebb bűnözőkkel szemben a kesztyűt?
Sajnos valóban ez a helyzet, hogy a bűnözők is fejlődnek, és egyre többen nem is feltétlenül hackerként, de felhasználóként nyúlnak hozzá ezekhez az eszközökhöz, és használják már a saját rosszhiszemű szándékaiknak a végrehajtására. Természetesen vannak technológiai védekezési lehetőségek, hogy észleljünk egy-egy technológiai alapú támadást, azonban, ahogy te is mondtad, említetted ezt a call center-es megszemélyisítéses támadási formát, aminek során nagyon sokféle szenáriót, üzenetet megfogalmaznak ezek a csalók. Ott valójában a mélyén mindig egy emberi üzenet áll. Igen, használnak, igen, néha meghamisítják a hívó telefonszámát. De ha nem is ezt teszik, olyan sztorit mondanak el az áldozatnak, vagy a sértetteknek, amivel őt...
Hát ugye meg presszionálják.
Egy olyan helyzetben hozzák, hogy ne tudjon tisztán, igen, egyértelműen, igen, gondolkodni. Sokféle szenáriót hallottunk már ebből, van, amikor meg akarják védeni a pénzüket,
igen, igen, igen,
van, amikor hatalmas bevétellel vagy jövedelemmel kecsegtetnek, de mindenképpen az embert szólítják meg. Ezért is van az, hogy az oktatás az nagyon-nagyon fontos, hogy elmondjuk az ügyfeleknek, hogy mi az, amire figyelni kell, és hogy tudják ezt ők kézben tartani. A másik része az, hogy ezen túlmenően nekünk figyelni kell arra, hogy az ügyfeleink tényleg olyan tranzakciókat hajtanak végre, amik egyébként őrájuk jellemzőek. És így észre lehet venni azokat a kivételeket, amik esetleg csalás gyanúját vetik föl, és ott értesíteni az ügyfelet, hogy ez most talán nem egy megfelelő lépés a részéről, de a végén magát a tranzakciót manapság az ügyfelek hagyják jóvá, ezért nekünk őrájuk kell nagyobb figyelmet szentelni.
Ez azért egy nagyon érdekes kérdés, mert az ember a biztonságot meg a szabadságot, hogyha egy ilyen skálára lerakod, akkor a biztonság növelése óhatatlanul egy picit a szabadság érzet rovására megy, és ezt értenie kell az ügyfélnek, hogy amikor ti újabb és újabb őket megvédeni szándékozó biztonsági korlátot vezettek be, az nem azért van, hogy őt piszkáld, hanem az azért van, hogy ő neki segíts.
Az igazi kihívás az egyébként, amikor úgy akarunk biztonságot létrehozni, hogy az közben nem akadályozza az ügyfelet, hanem akár az ügyfél észrevétlenül is közreműködik abban, hogy ő biztonságban legyen. Ilyen például az, amikor az ő viselkedését, akár fizikai jellemzőit, hogy tartja a telefont. Ugye az jellemző egy-egy emberre, hogy gépel, amikor browseren keresztül teszi ezt. Ezek mind jellemzőek rá, ezeket lehet figyelni, és egyébként nem akadályként éli meg az ügyfél. Tehát a szépsége, ha tetszik a biztonsági oldalon, az, hogy ma már a biztonságot is user experience mentén tervezzük. Tehát, hogy ne egy akadály legyen, hanem akár könnyíteni is tudja a felhasználónak a működését. Ez a szépség a dolog.
Igen, azt gondolom, hogy ez egy fontos és jó gondolat, mert nyilván olyan ötleteket könnyű kitalálni, hogy jó, akkor még betonozd is be, meg nem, és akkor tényleg nem viszik el.
Abszolút, csak úgy, abszolút. Nyilván nem az a cél, hogy megnehezítsük az ügyfélnek ezeket a szolgáltatásoknak az igénybevételét.
A bankszektor a magánbiztonsági szektornak is szerves része. Neked, mint a Bankszövetség biztonsági munkacsoport elnökének, ez biztosan kiemelten fontos. Mit gondolsz, van még lehetőség a hatóságok és a bankbiztonsági területek együttműködésének továbbfejlesztésére? Milyen lehetőségeit látod ennek, és szerinted mi lenne az, ami a bankszektor számára fontos és hasznos lenne?
Abszolút látom terét. Ez nem most kezdődik, ez korábban, évek óta zajlik ez a közeledés. Egyre több együttműködésünk van a szektornak a különböző hatóságokkal. Az előbb említett kiberpancs programban is például, de azok mellett is szorosan dolgozunk együtt, megosztjuk a tapasztalatainkat egymással. Van egy olyan irány, ahol biztosan a jövőben még többet fogunk majd, talán neked is és a hallgatóknak is ismerős a DORA rendelet, ugye, ami a digitális ellenálló képességre vonatkozik, és körülbelül 2 év múlva kell majd elkezdenünk használni. Annak az egyik szignifikáns eleme az információ megosztás, ami azt a célt szolgálja, hogy ha valahol történik valami, akkor azt az egyes pénzintézetek, ugye ez egy Európai Uniós irányelv vagy rendelet, ne tartsák meg saját maguknak, hanem a tanulságokat, amiből a többi pénzintézet tud tanulni, azt osszák meg egymással, ezáltal megakadályozzák, hogy ugyanazt az elkövetési módot, ugyanazt az incidenst valaki más is elszenvedje. És ebben a hatóságokkal való együttműködésnek én nagyon nagy szerepét látom, úgyhogy ezen a téren az elkövetkezendő két évben szerintem kifejezetten erősödni fog a kapcsolat a magánszektor és a hatóságok között.
Beszélgetésünk vége felé közeledve, engedd meg, hogy feltegyek néhány IT security kérdést is, hiszen akkor ezzel nagyjából le is fedjük a bankbiztonságnak a teljes spektrumát. Hogy látod, 2023-ban milyen kiberbiztonsági kihívások teszik majd próbára a CISO-kat és azokat, akik a biztonság ezen területéért felelnek?
Ez egy ugye folyamatosan fejlődő terület, folyamatosan változó terület. Mindig attól függ, hogy pontosan miről beszélünk. Nyilván Magyarországon nem lehet figyelmen kívül hagyni az aktuális geopolitikai helyzetet, amelyekhez kapcsolódóan merülhetnek föl különböző kiberfenyegetettségek is. Ezekre természetszerűleg figyelni kell. A korábbi években nagyon aktív volt az úgynevezett ransomware típusú támadások elkövetése. Sokat láttunk globálisan. Ez arról szól, amikor egy rossz indulatú szoftverrel a támadó titkosítja a cél személy vagy a cél szervezetnek az adatait, és aztán váltságdíjért.
Egy zsaruló vírus.
Váltságdíjért cserébe adja vissza az elérést.
Volt már olyan, aki fizetett egyébként? Tudsz ilyen történetet?
Globálisan igen, vannak olyan esetek, amikor annak ellenére, hogy az FBI is, a bűnözőszervek azt javasolják, hogy ne fizessenek.
Terroristákkal nem tárgyalunk, ugye?
Egyrészt, másrészt pedig nincs garancia rá, ugye, hogyha fizettél is, akkor megkapod azt, amiért úgy gondolod, hogy fizettél. És vannak egyéb lehetőségek is arra, hogy ezt a kockázatot mitigáljuk. De azért mindig hallani egy-két esetről, ahol ez megtörténik. A részletek ugye jellemzően nem kerülnek napvilágra érthető okok miatt, de azért hallani olyanokról, akik inkább úgy döntenek, hogy mégis fizetnek. Ebből bizonyos szervezetbűnözői csoportoknak, esetenként olyan államoknak, akik ezek mögött állnak, jelentős bevételeik
származnak. Észak-Koreára mondják például, hogy ott kifejezetten van egy ilyen típusú kiber hadseregük, akik ugye egyrészt arra specializálódtak, hogy ilyen módon pénzhez jussanak, majd aztán egy másik csapatuk meg a pénzmosásért felel.
Abszolút, tényleg nem science fiction az, hogy ezeket a technológiákat üzemszerűen állami támogatással, vagy akár egy állami célból hajtják végre. Ezekkel számolni kell mindenkinek ma, aki valamilyen szinten is jelen van a kibertérben. Úgyhogy ezek azok a kihívások, amelyek továbbra is velünk maradnak.
Még tényleg egy búcsú kérdés ugyanennél maradva. És a terheléses támadások, azoknak most mi a trendje? Több, kevesebb, ugyanannyi? Hogy mozognak ezek?
Ezt akkor tudnám pontosan megválaszolni, hogyha konkrét, tehát hogy milyen országban, milyen szervezetben.
Itt Magyarországon hogy látod? Nő a terheléses támadásoknak a száma?
Időről időre vannak nagyobb forgalmak, vagy tetszik, nagyobb terhelések. Egy pár évvel ezelőtt, és most publikusan megjelent információkra hivatkozom, volt olyan, amikor ennek szignifikáns hatása volt. Azóta olyan típusú támadás, vagy olyan mértékű támadás, amely hatással lett volna a működésre, úgyhogy azt ügyfelek megérezzék, én ilyenről nem tudok. Természetesen ehhez az is kell, hogy minden jelentős szervezet rendelkezik olyan készségekkel, olyan informatikai megoldásokkal, amelyek ilyen terheléses támadást ki tudnak védeni.
István, nagyon szépen köszönöm.
Én is köszönöm.
Ez volt tehát már a Védelmi Vonalak, a Kontrollfunkciók podcastja. Ha tetszett az adás, iratkozz fel rá Spotify-on vagy Apple Podcaston, hogy a következő epizódról sem maradj le. Ha további érdekességekre, információkra vágysz, csatlakozz a LinkedIn-en a Védelmi Vonalak csoporthoz, cseréljünk tapasztalatot, beszélgessünk. Ha pedig e-mail formájában osztanád meg véleményed, kritikád, azt is megteheted, ha írsz a védelmivonalak@gmail.com e-mail címre. Köszönöm a figyelmet, Bácsfalvi András voltam. A következő találkozásunkig ne feledd, aki arról akar meggyőzni, hogy a biztonság növelése csakis az üzlet rovására történhet, az jó esélye végül mindkettőtől megfoszt majd.